Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma Gyulakutáról jelentkezünk Varga József állattenyésztő mérnöknek, Gyulakuta polgármesterének a vendégei vagyunk. Az elmúlt 7 évtized tartogatott sok szépet, de rengeteg buktatót is. Egy zömében sikerekkel teli életpálya fontosabb állomásaiba próbálunk betekintést engedni. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk. Műsorunkat felvételről sugározzuk. Vendégségben című műsorunkkal Gyulakután járunk, Varga József polgármesternél, állattenyésztő mérnöknél. Hogy kezdődött ez az egész szép karrier?
1956. szeptemberében a magyarság részére nagy évben születtem, Gyulakután, egyszerű gyulakutai emberek gyermekeként, úgy gondolom én, akik állami munkahelyjel rendelkeztek, de mellettük, mint meg annyi máson itt Gyulakuta községben a jövedelmeiket, a megélhetőségiket nagy mértékben segítették a földműveléssel, állattenyésztéssel, mezőgazdasággal itt a község területén.
1956 mennyire határozta meg az egész életét?
Nem tudom, mennyire határozta meg az életemet, de az biztos, hogy mindig számomra kellemes visszagondolni azokra az időkre, hiszen a magyarságnak 1956 az egyik legszebb, legeredményesebb esztendeje, mint nemzeti összekapaszkodás, nemzeti összetartozás, kitartás egy igazi eszme mellett.
Abban az időben sokan voltak itt Gyulakután, amikor elkezdett iskolába járni, nagy létszámú osztályok voltak?
Igen, Gyulakuta egy nagy település volt, községközpont volt, de jóval 2500 fölött volt. Az iskolái is természetesen ehhez méreteződtek, és nem csak magyar, hanem román és német osztályok is léteztek akkor Gyulakután, hiszen ugye akkor a hőerőmű már működőbe volt, és az ország minden részéről jöttek különböző nemzetiségű emberek, és azoknak az állam jogosan biztosította az elemi oktatást a saját anyanyelvükön.
Volt akkor is 5-8 osztály is, vagy csak az elemi?
Igen, volt 5-8 osztály, óvodai rész volt, volt elemi oktatás, és volt 5-8 osztály, aztán valamikor a 70-es évek végén 10 osztályra emelkedett ezeknek az osztályoknak az időtartama. Megemlíteném azt, hogy a hőerőmű a kierősödése időszakában mesterképző tanfolyamokat is szervezett itt a gyulakutai iskolában.
Milyen volt akkor a tanári közösség, hogy emlékszik vissza? Mert az én időmben én is Gyulakutára jártam az 5-10 osztályt, és akkor is még egy nagyon erős és összeforrott tanári közösség volt. Milyen volt ez mondjuk a 60-as, 70-es években?
Kellemes visszagondolni azokra az időszakokra, habár elmondhatjuk, hogy nem kimondottan egy olyan szélcsendes időszak volt, hiszen mi legalábbis mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy egy igazán erős tanári közösség, pedagógus közösség vett körül minket, és igazgatta az utainkat. Óriásiak voltak az elvárások, és az adott szó, a kimondott elvárást a számon is kérték, és így próbálták nevelni az itt élő gyerekeket, és így próbálták elindítani az útjukra. Az akkori tanárok, legalábbis mi, az én korosztályom úgy emlékezünk vissza, hogy nem csak magát a tantárgyakat próbálta belénk oltani, megtanítani nekünk, hanem a családot is, anyát, apát is segítette a gyerekek nevelésében, a gyerekek felnövésében. Az én korosztályomban élő emberek úgy mondták és úgy tartják, hogy egy gyereknek a felnövekedésében az egész falu közösség részt vett abban az időben.
Nagy családból érkezik a polgármester úr?
Sajnos nem, egyedüli gyerek voltam a szüleim. Megvannak az előnyei, és megvannak a hátrányai. Azért az én gyerekkoromban ennek nem voltak különösebb hátrányai, hiszen a mi életünk nagy részben vagy az iskolába, a vonába folyt, vagy kint az utcán lényegében éve. Tehát utcaközösségek voltak, akár 5-6 utcának a gyerekei is társultak egymással, baráti szervezetek alakultak ki, és így teltek a napjaink, tehát akkor nem voltak játszóterek, nem voltak focipályák, nem voltak mini focipályák, és általában a megszokott játékokkal teltek a szabad idejünk, de a lényege az, a plusza az, hogy annyira jól teltek ezek, hogy sosem tudtunk hazamenni arra az órára, amikor a szülők ezt elvárták, vagy kihagyták nekünk, mindig utánunk kellett jöjjenek, és alig-alig tudtak hazavonszolni az úgynevezett, általunk kialakított játszótereken, vagy játszóhelyeken.
És ilyenkor volt megtorlás? Tehát egy-egy sapkát azért kapott az ember, hogyha nem ment haza időbe?
Igen, ez valahogy módin volt az én időmben. Nem kellett sokat küszködni azért, hogy egy-két nyaklevest vagy egy fenékberugást inkasszálj, tehát az egyszer volt, ez automatikusan jött. De az az érdekes, és az a töblete ennek, hogy minket gyerekeket ez nem igazán tudott érdekelni. A következő alkalommal ugyancsak megkéstünk hazamenni, ugyancsak utánunk kellett jöjjenek a grundra, és ugyancsak megkaptuk mi az odavaló dolgokat, a hazaid, a nyaklevest, a fenékberugást, vagy a megrázást, megrángatást.
Abban az időben is úgy volt, hogy ha több gyerek volt és játszott, akkor esetleg a zsíros kenyérből az édesanyám mindenkinek adott, és a következő napon esetleg az ő szülei adtak nekünk is egy-egy kekszet, vagy valamit, egy-egy almát?
Igen, az az időszak volt, amikor még ugye érződött a második világháborúnak a szele, az 56-os forradalomnak a nehézségei érződtek, egy egész Európa a hamuból próbált felépítkezni ez alatt az időszak alatt, tehát nem volt egyszerű, és tényleg, hogy néha-néha olyan rosszallóan gondolunk vissza arra az időszakra, de el kell mondani, hogy akkor nem mindenkinek jutott zsíros kenyér, vagy friss kenyér, vagy olyan élelem, ami megilleti az emberiséget. Mi gyerekek, ugye játék közben hazaszaladtunk, kaptunk egy zsíros kenyeret, kaptunk egy szilva ízről beszélek, amit nagyanyáink, anyáink főztek ki, és azzal kentek meg egy-egy szelet kenyeret. Visszamentünk a csapathoz, szétosztottuk, vagy ha nem tudtuk megenni, akkor megette az, aki éhesebb volt, mint mi. Ez már nem pontosan így működik, hiszen most már mindenkinek adatik minden, mindenkinek megvannak a lehetőségei, de abban az időben, az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, bizony még Gyulak után is, és máshol is voltak olyan családok, akik meghúzták az ételt, meghúzták a ruhaneműt, és úgy próbálkoztak egy ház átalakításán, egy ház építésén, egy föld megvásárlásán eszközölni dolgokat.
Ez nevelés kérdése volt, hogyha nekem van egy szilvaízes kenyerem, és vagyunk ötön, akkor azért megkínálom a társaimat is, mert ma én azt látom, hogy eszébe sem jut sok gyereknek, hogy a csokoládéból adjon, vagy legalább megkérdezze, hogy kérsz, és udvariasságból lehet, hogy a másik azt mondja, hogy köszönöm szépen, nem kérek, de meg se próbálják. Az én időmben is az volt, de nem tudom, hogy neveltek rá, vagy ez jött belülről, hogy ha volt valami, akkor megkínáltál mindenkit.
Egyszerű volt természetesen, hogy ha a játék boltból hazaszaladtál, és kaptál egy szelet zsíros kenyeret, akkor már említette a szülő, nagyszülő, hogy azért kínáld meg a kollégáidat is. Ellenben nagyon érdekes, és oda kell fűzni ehhez, hogy abba az időbe mi nem szégyeltük megmondani a barátunknak, a játszótársunknak, hogy én is éhes vagyok, én is kívánom azt, én is szeretnék ebből, és kértünk minden további nélkül.
Most visszagondolva erre az időszakra, hát látjuk, hogy mi volt akkor. De ebből gyerekként mennyit érzett a polgármester úr? A szülők próbáltak úgy eltitkolni, hogy a gyereknek nem gondja, és amit csak lehet, ne érezzen ebből a nehézségből? Vagy gyerekként is érezte ezt a nehéz időt?
Éreztük a nehéz időt, természetesen egy szülőnek mindig az a feladata, mindig az a szívdobbanása, hogy titkolja, leplezze, takargassa az ilyen nemű dolgokat. De természetesen, hogy éreztük mi ezeket, de az igényeink is valahogy ehhez mérten voltak. Mi nem álmodoztunk nagy dolgokba. Ténylegesen mi boldogak voltunk egy 2-3 órás gyereki együttlétbe, játékba. Boldogak voltunk egy szelet kalácsnak, örventünk egy szelet zsíros vagy ízes kenyérnek. Valahol az igényeink is így voltak, nem beszélve róla, hogy már maga a ruházatunk sem az volt, mint a jelen pillanatban, azokban az időkben. Órákat, napokat és egész nyarakat képesek voltunk mezitláb járni, mezitláb játszani. Nem számított, hogyha néha-néha nagylábújadról lepattant a bőr, megvérezted egy picit. Mindig azt mondták az öreg nagyszüleink, hogy hagyjátok el, fiaink, hát ez a foltjából kitelik.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Mennyire fogták be a gyereket annak idején a mezőgazdasági munkába? Mert még a kollektivizálás előtt magángazdaságok voltak, és gondolom, hogy el kellett a segítség. Mezőn is, ház körül is.
Igen, ez nagyon fontos dolog volt. Ez megint egy jól szervezett családi közösség volt. Egy jól működő családban, aki evett, mindenki ki kellett vegye a részét valamilyen úton, módon a munkába is. Annyira jól szervezett volt ez a kis családi közösség, hogy senki sem volt a kapun belül, a csecsemőn kívül, akinek nem jutott egy feladat. A szülő elment dolgozni, hazajött, azután elment kapálni, a gyerek otthon maradt, meg volt mondva, hogy mikor kell a disznóknak ételt adni, mikor kell megetetni a baromfiakat, össze kell szedni a tojást, hova kell azokat tenni. Valahogy mindenki kivette a részét, főleg a kollektív előtt. Tehát a termelőszövetkezetek alakulóban voltak, nem voltak még magalakulva. Én értem azt az időt, amikor nem csak mindenkinek 40-50-60 baromfi volt az udvarán, hanem jó néhány birkával, jóval is foglalkozkodott az istállókban. Nem csak egy, hanem több tehén is volt. Azokat meg kellett fejni, azokat pucolni kellett, azoknak a táplálékot biztosítani kellett, tehát a mezőn is kellett dolgozni, szénát kellett csinálni, azt haza kellett szállítani. Tehát abszolút mindenki ki kellett vegye a részét, és hangsúlyozom, hogy valahol itt kapott vérszemre Gyulakúta, itt kapott vérszemre egész Erdély, és itt indult el egy igazi kiépítési folyamat ennek a zónának, és ez bizony egy csodálatos időszak volt, mert mindenki nap, mint nap valamit gazdagodott, valamivel több volt, mint az előző nap.
Jutott eszébe gyerekként, hogy nemet mondjon? Mert nincs kedvem hozzá, vagy most már más szeretnék csinálni, vagy ez annyira egyértelmű volt, hogyha egyszer édesapám azt mondta, hogy holnap ezt meg kell csinálni, akkor ez nem volt kérdés.
Bizony én még megéltem azt az időszakot, amikor egyes családokban, hanem is már a szülőknek, de a nagyszülőknek, itt értem a nagyapát, még megvolt a maga csupra, csészéje, pohara és tányéra is. Nem csak a székje és a főhely az asztal ülésnél, hanem ezek az apróságaik, és ezek sérthetetlenek voltak. És akkor el lehet képzelni, hogy hogy lehetett egy ilyen embernek nemet mondani egyáltalán. Kizár dolog volt, hogy nemet mondjál, és még ha egy fitymát, egy olyan arcot vágtál, ami a nem tetszésedet fejezte ki, már azért is azon pillanatban megtörtént az odajáró és megfelelő büntetés. Tehát egyértelmű, hogy nemet mondani még álmodban is nehéz volt elképzelni.
Annak idején azt mesélik, hogy nagyon munkás emberek voltak itt a gyulakútiak, és nem véletlenül hívek zöld hátúaknak. Hát gondolom, most ezt nem veszik sértésnek a gyulakútiak, de hát ez onnan alakult ki, hogy vitték a hátukon a füvet, mert nem mindenkinek volt olyan nagy gazdasága, és ilyenkor besegített a szomszéd, besegített a gyerektárs, hogy akkor hamarabb fejezzük be a kiosztott munkát, és akkor menjünk el futballozni.
Nem tudom, hogyha egyszerűen az akkori embereknek volt ilyen, hogy végezzük el a munkát és menjünk szórakozni. Én erre nem emlékszem. Ellenben annyit tudok, hogy összefogásban éltek, és óriási volt a közösségben az egymás iránti szeretet, tisztelet és segítőkészség. A szüleink úgy élték a napjaikat, hogy egymást megpróbálták kisegíteni. Óriási kalákák voltak. Rengeteget segítettek építkezésben egyik a másiknak. Ezek annyira szép és csodálatos, kellemes napoknak számítanak, amit sohasem tudok elfelejteni. A férfiaknak az erős hangja egy házépítés alkalmával. Az asszonyoknak a nevetése, amikor adták a téglát, a mesteremberek, mikor kérték a szerszámot, a maltert, a sárt, azt nem lehet elfelejteni. Az azután következő hosszú asztalhoz, amikor leült 15-20 ember, megkóstolt az otthon készített borát, pálinkáját, az igazi udvari tyúkból főzött ételt, húslevest, a laskalevest, ami volt, az fantasztikus dolog volt. A gyulakútiak óriási munkás embereknek voltak ismertek, hiszen tudjuk jól, hogy Gyulakút gyakorlatilag a mezőgazdasági területek szempontjából egy hátrányosabb helyzetbe volt, mint akár más. A pillanatban, amikor Gyulakután egy személyre vagy egy családra szabott föld nem érte el az egy hektárt, akkor Kelementelkén vagy Bordoson, vagy nem beszélve Ravába, olyan családok voltak, amelyik bizony 10 hektárokat is tudhattak maguknak. Ez a tény arra késztette a gyulakútaiakat, akarva, nem akarva, hagyomány útján, hogy a földet több úton, módon kihasználta. Nem voltak kimondottan legelői, ezért a fejős teheneit télen-nyáron istállóba tartotta. És bizony azért lettünk zöldhátúak, mert ezeket a teheneket a mezőről, a kukorica földekből kiszedett zöld takarmánnyal, mi úgy mondtuk annak idején, hogy búrjánnal nevelte, tartotta. Tekintettel arra, hogy nem legelőztette a fejős teheneit, a szarvasmarháinak nagy részét, annyira csodálatos állatokat tartottak, hogy regionális kiállításokon Gyulakúta félelmetesen jó volt, és mindig győzött ezt a nagy régióban a székely-keresztúri gazdák is aláhúzták, akik ténylegesen jó állattenyésztő emberek voltak, és elmondták, hogy a kiállításokon, vagy a nagy vásárokon, ahol szarvasmarhákat adtak el, mindig a gyulakutaiaktól féltek legjobban, mert ezek nem voltak legelőn tartott állatok, és annyira ki voltak fényesítve, takarítva azok az állatok, hogy félelmetesek voltak. Tehát itt az a haszonállat, amelyik a családba besegített élelem szempontjából, nem akarok túlozni, de talán-talán családtagnak számít. Thank you.
Kisgyerek volt, amikor a szocialista mezőgazdaság átalakulása zajlott, tehát a kollektivizálás. Ezt az iskolában hogy ismertették a tanárok? Beszéltek mellette, hogy annak a szülőnek, annak a nagyszülőnek megmagyarázza esetleg a gyerek, hogy miért fontos kollektivistának lenni, a társulatba beállni?
Nem kimondottan éreztük ezeket. Tulajdonképpen már mikor én iskolába kezdtem járni, iskola köteles lettem, akkor már ez a folyamat nagyjából döntött folyamat volt. Azelőtt voltak gondok, természetesen jelzem, hogy Gyulakúta, mint település, nem volt egy dúsgazdag föld területekbe, tehát az úgynevezett kulákság sem volt annyira rávarva ennek az embernek a gallériára, mint más rosszabb helyzetben levő települések. Ellenben nálunk is volt deportálás, és bizony Gyulakútán és Gyulakúta községben is volt olyan, hogy az iskolás gyereket kénytelenek voltak hazaküldeni, azért, mert valakik úgy képzelték el, hogy azok az emberek kulákok, azok az emberek nagy gazdák, és nem az ők és az akkori társadalomnak az érdekeit képviselik, és bizony-bizony volt néhány szerencsétlen gyerek, aki el kellett hagyja az iskolát emiatt.
Ilyenkor a gyerektárs valamilyen képen próbált enyhíteni ennek a gyereknek a sorsán. Már úgy értem, hogy játszottak vele, vagy egyáltalán szobáltak vele, mert én úgy olvasom, hogy ezekkel nem is szabadott közösködni, tehát nem szabadott segíteni se ezeket a családokat, kapcsolatban lenni velük, mert ők a rendszer ellenségeinek számítottak, úgymond.
Igen, volt egy ilyen, de azért a gyereki lélek, a gyereki szív az egy különleges dolog, és ebben az esetben játék, foci, kézilabda, társaság, barátság nem volt különösebbképpen észlelhető ez a dolog. Minden esetre, aki ezekben a folyamatokban részt vett, akkor az bizony megpecsételte a saját és a közvetlen környezete életét is mindörökre.
Amikor pályát kellett választani, mi számított? Miért lettünk állattenyésztőmérnök? Mi volt a motiváció?
Talán csak Gyulakútára térek vissza, a gyulakútai nép és a gyulakútai állattenyésztés. Az állat nagy úr volt. Mindig segítette az embert a termékeiben, az embernek az alimentációjában. És valószínű ez volt az a tény, ami adott nekem egy löketet abban, hogy valahol az állattartás, az állattenyésztés felé irányítsam a lépteimet. Nagyszüleimnek, szüleimnek mindig voltak állatai. Jó magam is már ebben nőttem bele, mindig volt egy-egy kis kutya, mindig volt egy kis cica, mindig volt egy bárány, egy kis borjú, egy malacka az udvaron, és valószínű, hogy olyan szeretetet tanultam és örököltem a szüleimtől ezek állatocskák iránt, hogy ez is befolyásolta azt, hogy ezt a pályát válasszam. Édesapám Székelykeresztúron abban az időben, ugye Nagy Magyarország idejében elvégezte a mezőgazdasági mesterképzőt, és tekintettel arra, hogy jó eredménnyel végezte, lehetősége nyílt arra, hogy elmenjen Sopronba a mezőgazdasági egyetemre. Egy évet tudott elvégezni édesapám, és világváltozás történt. Erdély visszakerült Romániába, leszakadt az anyaországtól, és édesapám nem azt az útat választotta, hogy ott maradjon, hanem vagonokkal, szenes rakományok tetején megbújva több társával együtt hazajött Erdélybe, Gyulakútán.
A polgármester úr hol végezte az egyetemet?
Én Temesváron végeztem az egyetemet, egy jó közegbe, komoly, szigorú egyetem volt, ez a Temesvári Agrártudományi Egyetem, amelyiknek három kara volt, a mezőgazdaság, az állatorvosi és az állattenyésztési mérnöki kar. Én 80 társammal végeztem egyszerre, annyira nagyok voltak az elvárások, hogy azért megjegyezném, csak úgy összehasonlításképpen a mai helyzettel, hogy az első évben 18 társunk bukott ki. Ezeknek a kiesett társaknak nem volt joguk tovább folytatni az egyetemet, hanem haza kellett menni, újra kellett készülni, és újra kellett felvételizni. Tehát ilyen szigorba éltünk. Egész héten óráink voltak, délelőtt, délután, szombaton is egyetemi kurzusaink, óráink voltak, akár szombaton délután 3 órától is kezdődhetett egy 2-3 órás kurzus, vagy gyakorlati munka. Valahogy így kell elképzelni egy akkori nappali tagozatot.
Már románul tanult, román nyelven?
Igen, igen. Még megvolt a jogunk felvételizni magyar nyelven. Én megpróbáltam román nyelven felvételizni, sikerült. A liceumi éveimet Szobátán töltöttem.
Amikor lediplomázott a polgármester úr, akkor kihelyezték, vagy először csak a községben kellett gyakorlatozzon, és utána lett aztán végleges állása?
Nagyon érdekes kérdések ezek, és ténylegesen már nem mindenki foglalkozik, és nem mindenki teszi fel ezeket a kérdéseket. Elvégeztet az egyetemen. Megszabták, hogy melyik nap lesz országszinten a posztoknak a szétosztás. És akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy vasárnap délelőtt, vagy egy szombaton délelőtt, 8 órakor, vagy 9 órakor behívtak egy amfiteátrumban minket, a kolozsváriakat, a bukarestieket, a jassiakat, ez a 4 egyetem volt, és média általános tanulmányi eredmény szerint választottad a posztokat. Kezdte a 10-es tanulónál, és ki mit választott. Elég kemény dolog volt, mert általában volt egy olyan 4-5 ezer agrármérnök, egy 4 ezer állatorvosa és egy 4 ezer állattenyésztési mérnök. Én temesvári szinten nem végeztem rossz médiával, de azért ország szinten nagyon kemény csata volt. Végül is a Székely-Keresztúri zónába kerültem, egy nagyszerű dolog volt. Megjegyzem, hogy biztos nem mentem volna ki Maros megyéből, de abban az évben, amikor én végeztem, Maros megye nem hirdetett egyetlen egy posztot sem állattenyésztési mérnök.
Akkoriban mindenkinek jutott poszt, vagy azért egy állásra többen is jelentkeztek, és akkor ott izgulhatott az ember, hogy vajon elválasztják előlem, vagy nem választják el előlem azt a helyet.
Az izgalom benne volt. Ez azzal kezdődött, hogy minden egyetem megkapta a szakukra a posztokat. Hány darab poszt van, és a szerint kezdődött a választás. Tehát egy óriási izgalmon ment keresztül. Én tudom biztosra, hogy ugye magyar ember voltam, tudták a kollégáim, hogy Székely-Keresztúrt fogom választani, és román kollégáim Temes megyéből, Arad megyéből, Bihar megyéből, Kolozs megyéből jöttek, és kérdezték, hogy Varga, biztos, hogy döntöttél? Biztos, hogy azt akartad? Tehát szívesen jöttek volna akár oltjánok és moldovaiak is erre a posztra. Érdekes? Érdekességből azért elmondom, hogy mikor kikerültem végül is, mint mérnök gyakornok a Székely-Keresztúri régióban, Siklódon úgy tartják, hogy etéd a világ vége. És Siklód ettől még körülbelül 8 kilométerre van. 2 oltján egy mérnök házaspár volt az akkori TSZ-ben Siklódon.
Akkor lehetett így megbundázni, úgymond, hogy egymás között meg tudták beszélni a végzősök, hogy azért legyünk annyira emberek, hogy akkor mindenki oda jusson nagyjából, ahova szeretne. Vagy akkor is működött a kis ördög, és azt mondta, na, mert még azért sem, mert ilyen volt, meg olyan volt az elmúlt 4-5 év alatt.
Igen, meg lehetett beszélni, én is próbálkoztam. Abban az évben én voltam az egyetlen marosmegyei gyerek, aki Temesváron végzett. Az egyetemre való beiratkozás pillanatától egy csíki fiúval voltam egy szobában, együtt éltünk, együtt keltünk, együtt feküdtünk, és eljött a végzés pillanatom. Tekintettel arra, hogy nekünk nem volt hirdetve Maros megyébe poszt, kénytelen voltam átmenni Hargita megyébe. És a szobatársam Hargita megyei csíki fiú volt. 2 hétig vitatkoztunk, hogy nem akarok rosszat neked. Gyere, döntsük el. Mi lesz ebből? Nem tudtuk eldönteni. Csak éreztem valahonnan, hogy a kollégám, a szobatársam inkább a csíki zónát válassza, mint a keresztúri zónát. És akkor én a keresztúrit választottam, és ő a csíki zónába ment.
Hány évet húzott le keresztúron?
Úgy gondoltam, hogy keresztúr lesz a végállomás, attól arrafele már csak Maros megye lehet az én számomra. Nem volt egyszerű a közlekedés Gyulakúta és keresztúr között, ellenben voltak ezek a gázmetános járatok, és arra kapaszkodtunk föl, azzal jöttünk haza, azzal mentünk vissza, mindig meg tudtuk üzletelni a sofőrökkel, mikor jöztök, mikor mentek. Ez így történt. Jól éreztem magam, szerettem az ott élő embereket, szerettek az emberek, úgy gondolom. Tehát kimondottan jó volt keresztúron élni, de sajnos olyan két év, két hónap után megérkezett a csíkszeredai trösztigazgató, és azt mondta, hogy át fog helyezni a gyergyói régióba, át fog helyezni Szárhegyre egy agrokomplexumba. Nem lehetett ezen változtatni, és kénytelen voltam elmenni Szárhegyre.
Akkor már házas volt?
Igen, házas voltam, elmentem Szárhegyre, körülbelül 6 hónap után a feleségemet is magam után tudtam menni, addig ilyen távoli házasságban éltünk, és bizony az életünknek egy óriási nagy részét ott éltük le a gyergyói székely emberek között.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
És onnan jött polgármesternek is. Tehát azt jelenti, hogy akkor ott megtalálta a helyét, vagy nem volt más választás, vagy már nem akart aztán Maros megyébe kerülni.
Átjárt a hideg, mikor lényegében Szárhegyre próbáltak helyezni. Minden kiútat, minden egérjukat megkerestünk feleségemmel együtt, hogy ne menjünk abba a zónába. De ténylegesen úgy, hogy mondom, nem volt kiút. Nagyon rendesek voltak a főnökeim, de mindent elutasítottak, finoman, mosolyogva, és azt mondták, hogy te vagy az az ember, aki idegen. 32 évet dolgoztam Szárhegyen, nem volt egyszerű a dolog. Megpróbáltam emberséges lenni, megpróbáltam mindenkinek a kedvébe járni, de mindig a jó utat és a tőlem elvárt utat azt mindig tudtam követni. Nem volt rossz viszonyom az emberekkel. Nagyon jó lélekkel, nagyon jó érzéssel gondolok vissza mindig Szárhegyre. Mindig megjelenik a mosoly az arcomon, amikor rájuk gondolok, és meg vagyok győződve, hogy nincs az az ember, amelyik esetleg rosszat tudna mondani abból a régióból sem rólam. 1990-ben onnan kaptam egy kiutazási lehetőséget Hollandiába. 3 hónapot töltöttem, majdnem 4-et Hollandiába egy mérnökképzésen a szarvasmarha felvásárlás terén. Onnan, mikor hazajöttem, kineveztek vezérigazgatónak, az már az egész gyergyói régiót magába foglalta. Körülbelül 5900 hektár mezőgazdasági területről volt szó, 4 állattenyésztési farm, 1 növénytermesztési farmról és 1 mezőgazdasági képállomásról volt szó. Ez állami gazdaság volt, 1999-ig tartottuk államilag, és 1999-ben átment egy privatizációs folyamaton, ami ismét csak sikernek mondható el, hiszen 23 munkatársammal együtt sikerült ezt a vállalatot privatizálni, azt vittem egészen 2011-ig.
Miért kellett a polgármesterkedés? Miért volt erre szükség? Vagy miért érezte úgy, hogy ennyi siker után én váltani szeretnék?
A mezőgazdaság nem állt jó lábakon Romániában. Tehát rengeteget kellett dolgozni, azt a mai embernek képtelen vagyok elmagyarázni, hogy mit kellett megtegyek én és a munkatársaim azért, hogy ez munkahely legyen, azért, hogy ez megélhetést biztosítson számunkra, és minden hónapban megkaphassuk a fizetéseinket. Nem volt támogatva a mezőgazdaság. És akkor el lehet képzelni, hogy körülbelül egy olyan 18 ezer jó állományt fenntartani. Körülbelül olyan 2700 szarvas marhát fenntartani, több száz hektár burgonyát termeszteni, plusz takarmányokat, búzát, árpát, az egy végtelenül kimerítő folyamat volt. Ez rabság volt, nem élet volt. És úgy, ahogy teltek az idők, a család kezdett jól lakni ezzel az életformámmal. Az első feleségem volt, aki szót emelt, és azt mondta, hogy én már ezt nem tudom vinni, én már ezt nem viszem. És akkor gyökerezett meg az a gondolat, hogy adjuk el a részvényeimet, hiszen csak részvényes voltam, vezérigazgató voltam, elnök vezérigazgató voltam, de el kellett volna adni. Akkora volt az érték, hogy bárhol hirdettük, senki nem vállalkozott rá, és évekig ment ez a folyamat. És a végén a társaim közül egy család volt az, aki ajánlatot tett, és azt mondta, hogy van három fia, egy lánya plusz ő, és megpróbálnák legalábbis részbe megvásárolni a részvényeimet. És akkor ez adott egy fényt a zalagút végén, ebbe próbáltunk belemenni, és amíg ez az alkudozás a felek között folyt, az alatt fordult meg az eszembe az a gondolat, hogy hát édesapám elment. Édesanyám 80-an fölül. Nem kapunk már egy gondozó asszony mellé. És akkor mit is keresek én Gyergyószárhegyen? Hazamegyek. Akkor ebből jött ténylegesen az egész. És ezt próbáltam megvalósítani 2012-ben a választások alkalmával.
A lelkiismeretének az is rosszat tett, hogy folyton kellett hamisítani adatokat, mert azt olvassuk, hogy akkor, ha született egy borjú, kellett 10-et jelenteni. Mennyire kellett, vagy mennyire volt ez gyakorlat, hogy mindent meg kellett hamisítani?
Hát mondjuk én sokat nem kaptam el ebből az időszakból, de az bőven elég volt az a néhány év, amit én elkaptam ugye a 80-as években. Rossz volt, kényelmetlen volt, de ki lehetett jönni, meg lehetett oldani a dolgokat, mert hogyha nem tudtam volna megoldani, akkor nem avanszáltam volna, tehát akkor helybeálltam volna, mint a laposkönyv. Tehát nem volt egy különösebb gond, ellenben nagyon figyelmes kellett légy. Itt kijelenteném azt, hogy úgy éltem le az életemet, nem mindenki mondhatja el, és úgy kerültem fel farmvezetőnek, komplexvezetőnek, hogy nem voltam a kommunista párt tagja. Érdekes az egészben, hogy Székely-Keresztúron néhányszor voltam felkérve, hogy legyek a kommunista párt tagja. Egyszer az akkori párt aktivistának, elnöknek nem volt a legjobb pillanat, amikor megemlítette ezt nekem, és nagyon feszült voltam, borzalmasan csúnyán kitörtem. Lehet, hogy szerencsém volt, és nem vittek el, és azzal lezárult a dolog. Érdekes módra eljutottam Gyergyószárhegyre, soha senki meg nem említette nekem, hogy akarsz-e, vagy nem akarsz. Akkor, amikor el akartak vinni Gyergyószárhegyre, és a tröszt emberei a vezérigazgatóval az élen nyakáztak, akkor azt mondtam, hogy hát vezérigazgató úr, ön igazgatót akar csinálni belőle. De hát én nem vagyok pártag vezérigazgató úr. Legyintett, elmosolyogta magát, azt mondja, egy napba telik, tehát az nem egy gond. Na ennyi, tehát... Nem tudom, én nagyon sokat gondolkozok, és elmélkedek még ebben a korban is, hogy hogy is történt ez, hogy én ezt el tudtam kerülni, hasonlítva azzal, aki akár már gyerekkorában pártag volt, és úgy élte az életét. Nagyon érdekes dolog.
És akkor jött 2012, amikor gondolom, hogy nagy vajudás közepett, a család is eldöntötte, hogy akkor ez legyen az út. Bízott a sikerben? Vagy ez lottó volt, hogy lehet, hogy mégsem én kellek? Gyulakúta községnek.
Valami érthetetlen, valami emberfeletti volt rajtam, és úgy léptem meg ezt a lépést, úgy jöttem haza Gyulakúta községbe, hogy nincs lehetetlen. A kampány megelőző egy évbe bejelentettem, hogy haza fogok jönni Gyulakútára a választásokra. Az alatt, az év alatt egyszer sem fordult meg az eszemben, hogy én nem fogom megnyerni a választásokat. Én régóta ismertem már a gyulakútaiakon. Tudtam, hogy egy jó meglátású, erős akaratú, saját magát jól megszervezni tudó közösség él Gyulakútán. És tudtam, hogy Gyulakúta nem fog tévedni a választás napja.
És azóta már a negyedik mandátumát fogyasztja, és nagyon látszik a változás, nem csak Gyulakútán, hanem a hozzátartozó településeken is. Ha nézzük a régi felvételeket, és összehasonlítjuk a maival, nagyon nagy a változás. De a mai nap is megkapja azt, hogy azért mégsem tesz eleget.
Igen, változás van, véleményem szerint sosem elég, tehát ez az embernek a lelkébe, a zsigereibe benne kell legyen, hogy sosem elég, menni kell tovább, tenni kell tovább, rövid az idő nem áll, nem vár, és ezért dolgozni kell, van változás, szeretnék még változásokat tenni, addig, amíg lehetőségem van erre. Van, igen, természetes, de miért ne lenne? Természetes ez, hogy vannak emberek, vagy vannak kategóriák, rétegek, amelyikek nincsenek megelégedve, hiszen én sem vagyok megelégedve teljesen a saját magam teljesítményével. Én is tudtam volna ennél többet csinálni. De valahogy úgy van ez, hogy bármennyire akarnád, azért a kezed nem ér el mindenhova. Én sem vagyok elégedett a saját munkámmal, és ezt próbálom nap mint nap, hétről hétre, és évről évre retusálni, egy kicsit a rendes mederbe hozni. Tehát ezért nincs harag, ezért nincs bosszúság, ha valaki véleményt mond, ha valaki elmondja azt, hogy hát ténylegesen ez meg amaz nincs meg. Mindenkit meghallgatunk, mindent lejegyzünk, mindent szem előtt tartunk, ellenben nekünk is a határaink korlátozva vannak, és ezt jó volna, hogy a választópolgárok is azért szem előtt tartanak.
Most az RMDS színeiben ül ebben a székben, hogyha mondjuk nem párt listán jut be, vagy párt támogatással, akkor mindezt meg tudta volna valósítani? Legyen akár men összefogás itt a településen.
Nem, nem titok az sem, hogy én nem pártszínekbe próbáltam hazajönni 2012-ben. Jó ideig függetlenként próbálkoztam ezt kivitelezni, de egy nagyon jó példa volt számomra az akkori marosvásárhelyi helyzet, és ott tanultam meg lényegébe véve, hogy egy párt támogatása nélkül nagyon nehéz egy olyan helyzet, mint ahogy én voltam, hogy körülbelül 20-22 év után hazajössz a faludba, és pártámogatás nélkül próbálsz polgármester lenni. Rá kellett jöjjek, hogy gyakorlatilag ez lehetetlen. És akkor döntöttem úgy, hogy párt színeibe indulok. Az volt a valóság, hogy az RMDS tette meg az első lépést, ők tettek ajánlatot felém, és így mentem az RMDS színeiben, meg vagyok elégedve, magammal jól érzem magam, az biztos, és bárki előtt kimerem mondani, szemrebben és nélkül, hogy a szövetség támogatása nélkül Gyulakúta nem állna ott anyagilag, kinézésileg, strukturálisan, mint ahogy most áll.
Most, hogy ennyire támadják az RMDS-t bizonyos okok miatt, ez mennyire bántja az embert, vagy ez mennyire befolyásolja az embert?
Nagyon nehéz időszakban vagyunk, ez a valóság, de az a helyzet, hogy sok mindent ki kell bírjon egy ember, és valahogy úgy van ez az egész világ megalkotva, hogy semmi sem tökéletes. Valószínűleg ezért az RMDS sem egy tökéletes dolog. Biztos, hogy a szociáldemokrata, a nemzeti liberális párt sem egy tökéletes dolog. Az a legfontosabb, hogy az emberekkel, a választópolgárokkal, a falustársaiddal legyen egy jó kapcsolatot, tartsad a kapcsolatot, próbáljuk meg érezni egymásnak a szíve, lelke lüktetését, és annak irányába próbáljunk jó dolgokat tenni. Mindig a jóra, a jobbra, a legjobbra kell törekedni.
Beszélgetésünk közben elhangzott az, hogy egyszer csak elegük lett a családnak, hogy nem tudnak együtt lenni, vagy nem úgy, ahogy szeretnék. Hát azért a polgármesteri poszt sem olyan, hogy folyton otthon van az ember. Ez most a szívemén hogy van, hogy tudtam eleget lenni a családra, vagy inkább a közösségért kellett tenni, mert ezért ül ebbe a székbe?
2011-ben sikerült a családomnak eleget tenni, megmozdultunk, hazajöttünk Gyergyóból Gyulakótára. Azóta ebből a szempontból nem. És ezért úgy gondolom, hogy talán, ha valakinek köszönettel és bocsánatkéréssel tartozom, a családom van az első helyen. Tehát nem tudtam eleget tenni 2012 óta semmi szinten a családomnak. Sőt, a titkot elmondom, amit még senkinek sem mondtam el, hogy nem 2024-ben, hanem 2020-ban már felkért a család, hogy ha jót akarsz magadnak, az egészségednek, akkor ne vállalj egy másik mandátumot. Elvállaltam 2020-ban. 2024-ben ez már durvábbra kerekedett, de úgy éreztem, hogy még képes vagyok tenni, még képes vagyok valami jó, valami szebbet, valami megfelelőt hozni Gyulakútára. A megkezdett dolgokat el kellene végezni, és ezért ismét nemet mondtam a családomnak, és vállaltam ezt a mandátumot is, és természetesen 2024-től nekem nem szabad azt mondanom a családba, hogy jaj, nem így kellett volna, jaj, nem úgy kellett volna, jaj, bár ne vállaltam volna, hanem hallgatni és csinálni, hiszen én akartam ezt.
Mi kívülről úgy látjuk, hogy amibe belekezd, az meg is valósul. Van valami olyan az elmúlt 4 mandátumába, amit bármennyire is szeretne, nem tudja véghez vinni, vagy még eddig nem sikerült?
Igen, van, természetesen ez mindenkinél van, nálam is van. Itt az első helyen a bordos csöbbel összekötő 2300 méter hosszú útvonal van. Az az útvonal még mindig kövezett, és nem sikerült leaszfaltozni egyáltalán. Most jött a legnagyobb érvágás az Angers-Saligny tengelyen keresztül. 2 pályázatot tettünk rá, a bordosi vízvezetést, valamint ennek az útszakasznak a leaszfaltozását. Mindig fenntartottuk, hogy nekünk ez van az első helyen, és ha csak egyetlen egy pályázatot kapunk, akkor ezt az aszfaltot feltétlenül adják meg. Hadd kössük össze ezt a települést is a többiekkel, hadd legyen csőb is igazán Gyulakúti községbe. Ez nekünk nem sikerült sajnos. Ezt nem tudom elmondani, ezt a frusztrációt, nem tudom elmondani ezt a lelki, ezt a szívfájdalmat, amit én érzek ezzel kapcsolatban, hiszen a kezünkben volt, és nem igazán tudjuk, hogy miért másítottak mégis rajta, és miért vették fontossági szempontból a víz- és csatornarendszert Bordos fele, és miért nem hagyták meg nekünk ezt a pályázatot. Küszködöm, nekem még most is vannak elképzeléseim, nekem még most is a szívem az diktálja, hogy az én időmbe fog ez az út leaszfaltozni, hiszen ha mindannyi más út és utca mellékutcának sikerült, akkor miért ne sikerülne ez, ennek sikerülnie kell.
Annyi mindent elért a polgármester úr az élete folyamán, ha így visszatekintünk ezekre az évekre, akkor sikeresnek érzi magát? Vagy ilyen apróságok miatt azért van egy kis hiány a lelkében?
Nem éreztem magam sosem sikeresnek. Nem is szeretném sikeresnek érezni magam. Ez a dolog olyan öntelség felé vezérelne egy kicsit, amitől óckodnék. Persze, hogy nem érezhetem magam, mert vannak hiányosságok. 6 településnek az ügyeit intézni, és mindenhová egyformán eleget tenni. Véleményem szerint ez kizár dolog. Mindenhol vannak, ahol a legszebbek a dolgok, ott is a háttérbe. Vannak olyan dolgok, amik ténylegesen nem a legjobbak, nem a legjobban mentek. De azért mégis az ember 4 mandátum után csak tud valamit magáinak mondani, csak tud valamit felmutatni, ami jót hozott az itt élő emberek részére, és ez normálisan, hogy egy olyan jó érzéssel tölti el az embernek a szívét, de megelégedve, talán genetikailag, talán öröklődésileg már olyan vagyok, hiszen édesanyám, édesapám olyan volt, hogy sosem leszek meg, tehát mindig kell menni tovább, mindig van mit tenni, és mindig kell tenni.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Gyulakutáról jelentkeztünk Varga József állattenyésztő mérnöknek, Gyulakuta polgármesterének a vendégei voltunk. Egy zömében sikerekkel teli életpálya fontosabb állomásaiba próbáltunk betekintést engedni. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon, a viszonthallásra.